Stumpf István egyetemi tanár volt, alkotmánybíró az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A Brexit az következménye ön szerint azoknak a folyamatoknak, amik globálisan átalakítják a politikát, vagy ezt a britek saját maguk küzdötték ki így?
Hát nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni. Azt gondolom, hogy mind a kettő benne van, de belejátszott a brit politikai elitnek a téves helyzetértékelése, tehát főleg a konzervatívoknak. Mert azt gondolom, hogy nem látjuk még pontosan, hogy mi lesz a Brexitnek a vége, és ez mit fog okozni. Például a brit birodalomban, a régi brit birodalomban a skótok kezdeményeznek-e újabb népszavazást, benne akarnak maradni Európában?
Hogyan? Úgy tűnik, igen, nekik azt mondják, hogy nekik egy náluk vesztes párt ne dirigáljon.
Hát ez az. Tehát szerintem olyan újabb konfliktusokat generál, hogy aztán ez mit fog hozni az angol-amerikai viszonylatrendszerben, és ez hogyan fog hatni az európai gazdaságpolitikára, ezek még szerintem továbbra is nyitott kérdések. Nagyon, én azt gondolom, hogy a NATO és a biztonsági együttműködésben sokkal kevésbé fog gondot okozni, mint a kereskedelmi politikában.
És azok a folyamatok, amelyek nálunk zajlanak, ezek európai és globális mintákból jönnek át, vagy ez a saját tevékenységünk gyümölcsei?
Nem lehet elszigetelni Magyarországot. Tehát Magyarország ez egy pici ország, nagy nemzet, de pici ország, amely ki van téve a globális folyamatoknak, és természetesen minden politikai vezetés arra törekszik, hogy a saját mozgásterét próbálja növelni. Tehát amik ránk hatnak, arra abban nagyon erősen benne van a globális politikának a hatásrendszere, de vannak szuverén szerves fejlődési dolgok is. Tehát az, hogy a Fidesz, mint új generáció megpróbálta maga módján befejezni a rendszerváltoztatást ezzel a bizonyos fülkeforradalommal és az egész magyar közjogi rendszer totális átalakításával, az új alaptörvény megteremtésével. Azzal azt gondolom, hogy beemelt a korábbi időszakból néhány olyan saját, nemzeti sajátosságot is, ami enélkül nem lett volna ott.
Meddig terjed egy politika mozgástere? Amikor nálunk van olyan fogalom, hogy jogállami, fék, meg egyensúly, meg ellensúly.
Meddig terjed egy kormányzati politikának a mozgástere, nemzeti politikának a mozgástere, vagy egy miniszterelnöknek a mozgástere? Tehát ezt pontosítani kell a kérdést.
Mert... Nem ugyanaz a nemzeti politika mozgástere, mint amekkora egy erős miniszterelnök mozgástere?
Nem. Szerintem a nemzeti politikának a mozgástere mindig szélesebb, mert a nemzeti politika magába foglalja azt a kultúrát is, amit nem biztos, hogy minden miniszterelnök meg tud jeleníteni, és tudja használni, a saját javára tudja fordítani, és a saját mozgásterének a növelésére tudja használni. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországon éppen azáltal, hogy a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom ilyen szoros szimbiózisban van, sőt, alkotmányozó többséggel rendelkeznek a kormánypártok, még inkább felértékelődnek azok a alkotmányos intézmények, amelyek figyelmeztetni tudják a törvényhozó és végrehajtó hatalmat, amelyik tételezzük fel, hogy a legjobb szándékai szerint jár el, meg akarja oldani a társadalmi problémákat, és minél hamarabb akarja megoldani, és nem figyel minden részletre, és ezért átlép bizonyos alkotmányos határokat. Itt az alkotmánybíróság felelőssége növekszik meg, azt a különböző jogvédőszervezeteknek a szerepe, az általában a bíróságoknak a szerepe, tehát én úgy gondolom, hogy a modern alkotmányos demokráciákban ugye mi nem fékek és egyensúlyok vagy ellensúlyok rendszeréről beszélünk, hanem a hatalom megosztás rendszeréről. És az új alaptörvény elég világosan be is írta, a szövegbe is megtalálható, hogy a magyar állam működése a hatalom megosztás rendszerén alapszik. Tehát ez tulajdonképpen a korábbi alkotmánybírósági döntéseknek a alkotmányba történő beemelése, ami azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani a különböző hatalmi ágaknak, a tradicionális hatalmi ágaknak az autonómiáját, de ugyanakkor az együttműködés is nagyon fontos a különböző hatalmi szervezetek között. Most ugye azt láttuk, hogy a rendszer, az alkotmányos rendszerváltoztatás első periódusában elég éles konfliktusok voltak az alkotmánybíróság és a törvényhozó végrehajtó hatalom között. Az volt a nagy kérdés, hogy ki mondja ki az alkotmányos vitákban az utolsó szót. Amikor az Alkotmánybíróság azt jelezte például az átmeneti rendelkezések alkotmányellenesség nyilvánításával, hogy hát nem lehet minden saláta törvényszerű dolgot belerakni az alkotmányba, amit bele akartok rakni, azt írjátok bele, ez volt az úgynevezett inkorporációs parancs. Ez nagyon felbosszantotta többek között az alkotmányozó többséget is, mert sokan úgy értékelték, hogy az Alkotmánybíróság az társ alkotmányozói pozícióban manőverezte magát.
Holott őket nem választotta senki. Csak igen. A nép legalábbis közvetlenül nem.
Hát közvetlenül a miniszterelnököt se a nép választja, meg a parlament elnökét se a nép választja, kétharmaddal választják meg az alkotmánybírákat, meg az Alkotmánybíróság elnökét, 50 feles többséggel a házelnököt és a miniszterelnököt, de kétségkívül közvetlen felhatalmazása van a választások okán a kormányzó pártoknak arra, hogy az utolsó szót ezt végül is ők mondják ki. Ezt szokták mondani, hogy tulajdonképpen a politikai konstitucionalisták, ők azok, akik a parlamenti szupremáciának a hívei, azt vallják, hogy egy parlamentáris demokráciában a választott vezetőknek a dolga az, hogy a nagy kérdésekben kimondják a végső szót, így az alkotmányozás kérdésében is. Tehát, ha van kétharmaduk, akkor kétharmada azt írnak bele az alkotmányba, amit akarnak. A jogi konstitucionalisták pedig arra próbálnak figyelmeztetni, hogy azért kerültek be az alkotmányokba különböző fundamentális emberi jogi szabályok, hogy megvédjék a polgárokat attól, hogy nehogy ezeknek a megsértése újra kialakuljon, és hogyha ezeket megsértik, akkor az alkotmánybíróságok figyelmeztessék a törvényhozó és végrehajtó hatalmat arra, hogy átléptek bizonyos határokat. Vagy úgy, hogy megsemmisítik azokat a döntéseket, amiket hoznak, vagy alkotmányos követelményt állítanak, vagy alkotmányos mulasztásra figyelmeztetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a dinamika, ez rendkívül fontos. De Magyarországon ez a vita eldőlt.
A felülalkotmányozással. Az Alkotmánybíróság döntését a parlamenti többség
felül is írhatja, szerencsétlen helyzetet idézhetne elő, tehát ez szerintem egy szélsőséges példa a felülalkotmányozás, megtörtént. De hogyha ez sokszor történik meg, akkor a belső koherenciája, ellentmondásmentessége az alaptörvénynek kerül veszélybe, és hogyha veszélybe kerül az alaptörvénynek a zsinórmérték jellege, akkor nincs mihez mérni a törvények alkotmányosságát.
De belső koherenciát mérheti ma is az Alkotmánybíróság, igen. Nem csak a tartalmi.
Igen, de hogyha sok olyan dolog kerül bele, amit az egyszer az Alkotmánybíróság azt mondta valamilyen szabály alapján, hogy az alkotmányellenes, majd utána ez felülalkotmányozza az alkotmányozó többség, akkor itt belső ellentmondás keletkezhet magában az alaptörvényben. Ezt kell elkerülni.
Hogyan alakult ön szerint a pártpolitikai szerveződések rendszere Magyarországon az önkormányzati választás után?
Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választások az lehetséges, hogy egy nagyon fontos vízválasztó. És miért is? Hát azért, mert nem volt arra példa korábban, az elmúlt 8-9 évben, hogy legalábbis nagyvárosokban fontos helyeken le lehet győzni a Fideszt. És valószínűleg az ellenzék számára megmutatta azt, hogy mik azok a technikák, a választójogi törvény alapvető sajátosságait figyelembe véve, amivel fel lehet venni a versenyt a kormánypártokkal szemben. Ne felejtsük el, hogy az önkormányzati választásokon a Fidesz több listás szavazatot kapott, mint bármikor korábban.
Támogatottsága nem gyengült országosan, ez ezt jelenti.
És a mozgósító képessége sem volt gyenge. Viszont elvesztett olyan kerületeket, olyan helyeket, olyan polgármesteri helyeket, amiről senki nem gondolta volna, hogy ez megtörténhet. Tehát valami zajlik a háttérben, hogy ez egy strukturális átalakulást fog-e jelenteni, mert ugye azt szokták mondani, hogy a centrális előtér az összeomlott. Vagyis, hogy az a játéktér, amit a Fidesz azzal teremtett, hogy volt jobb oldalon és bal oldalon is egy politikai erő, aki között ő manőverezni tudott középen, és meg tudta osztani a szavazókat, sőt azokat, akik mind a kettőben csalódtak, azokat magához tudta integrálni. Na most ez megszűnőben van, és lehetséges, hogy két pólusúvá fog válni a dolog. Azért mondom, hogy lehetséges, mert ez nem egy lefutott dolog. Ugyanis a egyik póluson ott áll a Fidesz kereszténydemokrata párt, amelyik egy elég komoly, masszív szavazóbázissal rendelkezik, a másik póluson több ellenzéki párt áll ott, akik érzékelik az együttműködés kényszerét, azt, hogy a parlamenti választásokon egy jelölt álljon szemben a kormánypárti jelölttel, de ugyanakkor nagyon erőteljes az önreprezentációs képességre való törekvés is, vagyis szeretnék a pártlistákon minél nagyobb számban támogatást kapni, hogy a parlamentben azt tudják mondani, bizonyítani, hogy ők bizony, ők a meghatározó ellenzéki párt, vagy ő az első, vagy második, vagy harmadik ellenzéki párt. Tehát ezeket nem lesz egyszerű majd stratégiailag összehangolni, hogy ezek elindulnak-e közös listán, közös pártlistán, mind a 4-5 vagy nem tudom hány ellenzéki párt. És aztán utána majd a háttérben megállapodnak, hogy ezeket hogy osztják egymás között. Na, az egy komoly fundamentális változást jelenthet a magyar pártpolitikai erőtérben, hogyha a jelenlegi ellenzéki pártok összeállnak a 2022-es választásokon egyetlen közös listára és egyetlen közös jelöltet sorakoztatnak fel a Fidesszel szemben. Ez egy teljesen új stratégiát igényelne a Fidesztől, és teljesen új stratégiát az ellenzéki pártoktól.
De ezt meg lehet csinálni, hát a házszabály tervezett módosítása szerint csak úgy lehet beülni a parlamentben, ahogyan az ember előtte a listán elindult, és nem lehet szétfröccsenni.
Lehet, hát ezért lesz az egyik lehetséges válasz, hogy akkor közös listával fognak elindulni, és közös lista mentén ülnek be a parlamentbe. Egységes ellenzéki pártlista.
Jó, de akkor mi lesz magukkal a pártokkal, amelyeknek szervezeteik vannak, alapszervezeteik vannak, emberek, akik már évtizedek óta a végeken értük, hát dolgoznak?
Ezért mondom, átalakulóban van ez a helyzet, tehát könnyen elképzelhető, hogy éppen azért, mert új kihívással kell szembenézni, ezt a hagyományos pártstruktúrát újra kell gondolni. Tehát ebből a szempontból a Fidesz kényelmesebb helyzetben van, mert kialakult pártrendszere van, kialakult támogatói köre van, és van egy pártmasinéria is, amelyik képes mozgósítani a szavazókat, és hát mégis kormányon van az ellenzéknek. Szerintem az az alapvető kérdés, hogy hogyan tudja ezt a dilemmát megoldani, hogy egy jelöltet kell a jelölttel szemben felállítani, és ugyanakkor megtartsa a saját identitását, és akkor mégiscsak alternatívát kínáljon azoknak, akik le akarják váltani a kormánypártokat, és az ne szólódjon szét 8 felé.
De az alternatíva az egy mondat, hogy le kell váltani a Fideszt, vagy mondjuk programok is megjelennek, hogy mit akarok utána csinálni?
Láthatóan ez a mostani önkormányzati választás olyan sok-sok programot nem igényelt. Tehát ott valószínűleg a protest, a tiltakozás az, ami kulcsfontosságú volt, és én azt szoktam mondani, hogy ez inkább egy ilyen morális tiltakozás volt, hogy egy csomó mindennel elégedetlenek voltak azok a szavazók, akik az ellenzékre szavaztak, és ezért gondolták úgy, hogy lehetőséget kell adni nekik. De ez egy teljesen új helyzetet fog majd jelenteni 2022-re, mert itt lesz 2,5 év, amikor az ellenzéki városok vezetői megméretődnek. Képesek-e a helyi problémákat megoldani, képesek-e sikeresek lenni, képesek-e a helyi szinten a kormányzó képességet felmutatni. És hogyha ebben sikertelenek lesznek, és el tudom képzelni, hogy a kormányzó párt mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy bemutassa, hogy ők maradtak volna, mennyivel jobban irányították volna az adott városnak a dolgait. Tehát ez egy nagyon érdekes verseny lesz, hiszen a kormányzó képesség az emberek többsége számára egy olyan mérce, bármit is jelentsen, azt jelenti, hogy képes megoldani az ügyeket, és képes az adott közösséget irányítani, és sikeresen képes irányítani. Tehát ennek a felmutatása, ez egy alapvető jelentőségű kérdés lesz az elkövetkező időben, és most már nem lesz elegendő az, hogy csak szidalmazzák egymást a politikai versenyzők.
De jogszerűen be lehet egy mindenkori kormány oldalnak bizonyítani azt, hogyha ő marad polgármester X városban, akkor jobban mennének a dolgok. Hát Szeged példája, ahol ember emlékezet óta Botka László a polgármester, az bizonyítja, hogy van létező, jó együttműködés van a kormány oldal és a vele viszályban álló Botka polgármester között. Tehát, mint hogyha nem volna a kormánynak igazi eszköze a városok túráztatására.
Hát nem is tudom, hogy túráztatni akarja el, csak azt tudja mutatni, hogy itt vannak az én városaim, azért a megyei városoknak még jelentős része a Fidesznek a irányítása alatt maradt, és a kormány is a Fidesz irányítása alatt maradt, és a kormány politikájától nagyon sok minden függ, a gazdaság növekedésétől nagyon sok minden függ, hogyha marad ez a dübörgő, vagy jó növekedési számokat mutató gazdaság, akkor az egy olyan kedvező klíma lesz a kormány és a kormánypárti politikusok számára, amit ellenzékből nem lesz egyszerű felülírni.
Gyurcsány Ferenc, vagyis egy erős személyiség szerepe. Mi lehet ebben a ma még formálódó ellenzéki együttműködésben?
Hát ugye korábban az volt a hipotézis, hogy egy erős személyiséggel szemben, tehát egy Orbán Viktori karakterrel szemben az ellenzéknek is egy hasonló karaktert kell felmutatnia, és ezért nagyon sokáig a Gyurcsányi szindróma, tehát hogy ő képes a baloldalon belül olyan erős integrálóként fellépni, mint amilyen jobb oldalon volt Orbán Viktor, nagyon sokáig élt. Csak hát ezt, mint egy atomcsapást komolyan megtámadta a 2006-os kudarc, tehát az ottani konfliktusok és az összödi beszéd. Tehát Gyurcsány nagyon nehezen tudja magát visszavarázsolni akár a baloldali szavazótábornak a szívébe. Vannak hívei meg lelkes támogatói, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy ő lesz az, aki az ellenzéket integrálja. Viszont jelentős befolyással tud bírni rá, mert képes volt a DK-t gyakorlatilag az egyik ellenzéki oldalon sikeres párttá tenni.
És Dobrev Klára, aki új versenyző az európai parlamenti választásra szállt be sikerrel.
Neki is vannak indulási nehézségei, deficitei, sokat támadták őt a korábbi kormányzatban viselt pozíciói miatt, a Gyurcsány feleség volt amiatt. Nem tudni, hogy az Európai Uniós pályafutása az mennyiben tudja ezt majd felülírni, és azt tudja bemutatni, hogy egy sikeres európai politikus lesz. Én ezt nem zárom ki, de Magyarországon női politikusnak sikert elérni lényegesen nehezebb, mint szerintem a magyar politikában még mindig benne van ez a macsó természet, bár kétségkívül a fiatal...
Fidesznél rengeteg fontos pozícióban lévő női politikus van.
De ettől függetlenül még mindig jellemzi a macsó természet, és azt akarom mondani, hogy a fiatal generációk viszont érzékenyebbek a gyengébbik nem, vagy a szebbik nemnek a politikai részvételére, és látható a világon, hogy egyre többen vállalnak politikai szerepet, és sikeres politikusok, politikus nők lesznek. Szerintem a politikát szerethetővé valószínűleg a hölgyek, a nők tudják jobban tenni, mint a férfiak, hogy szükség van, hogy ez a váltásra megérett a magyar társadalom, ez iránt kétségeim vannak.
Van abban logika, ha valaki arról mereng, hogy egy Dobrev Klára és Karácsony Gergely között dőlhet el egy következő fontos pozíció, mondjuk egy miniszterelnök jelöltségi verseny?
Nem tudom, hogy Karácsony Gergely feladja a budapesti főpolgármesterséget a mostani választásokra, 22-re, vagy pedig építi magát, mint sikeres városvezető, és kivárja a következő választást. Neki fiatal politikus, neki még sok lehetősége van, és egyébként is nem világos, hogy az a játék, ami most zajlik az ellenzéken belül, az az integráció irányába fog elindulni, tehát és ki lesz az, aki a stratégiát fogja elsődlegesen kigondolni és végiggondolni. Ugyanis a Momentumban például, mint ifjú generációs pártban, nagyon erős az autonómia igény. Tehát ők szeretnék megmutatni, és megmutatna a fiatal szavazóknak is, hogy érdemes rájuk szavazni. De viszont ha feloldódnak egy olyan közös listában, egy olyan közös ellenzéki egységben, amelyben éppen az a helyzet, hogy nem tudják reprezentálni, bemutatni az általuk fontosnak tartott értékeket, és megnyerni azokat a szavazókat, akik most az egyik legnépszerűbb párttá tették az ellenzéki oldalon, és a fiatalok körében, az egyetemisták körében a Momentum vezeti a népszerűségi listát, akkor bizony azt jelenti, hogy akkor az az identitás, amit éppen kialakítottak alakítani, fel kell áldozni a közös ellenzéki stratégia oltárán. Ebben nem vagyok biztos, hogy erre készek.
Biztos emlékszik, 2002-ben a kutatások legnagyobb része azt mondta, hogy a Fidesz folytatni fogja a kormányzást. Most, a mostani önkormányzati választás után is azt mondták, hogy hát nagy való, a többség, volt persze, amelyik nem, hogy hozni fogják. Nagyjából ugyanazt, mint eddig. Mi lehet a magyarázata ennek a mellélövésnek?
Hát én azt gondolom, ugye 2002-ben világos, hogy az volt a magyarázata, hogy sok volt a rejtőzködő szavazó, és ezeknek a rejtőzködő szavazóknak a döntő többsége az le akarta váltani a kormányt, de nem árult el, mert nem volt népszerű erről beszélni, még egymás között sem. Ezért rejtőzködve tartotta magának a véleményét egészen addig, míg el nem ment az urnákig. Most is van egy ilyen helyzet szerintem, hogy nagyon sokan nem hitték el, hogy hogy a mostani fennálló rendszerben lehet rist találni a pajzson. És lehet, hogy el sem mentek, vagy lehet, hogy el sem árulták, de volt egy elégedetlenség, jelentős mértékű elégedetlenség, amit valamilyen módon ki akartak fejezni, és az ellenzék megtalálta ennek a szervezeti formáját, vagyis azt, hogy egy jelöltet állított a kormánypárti jelölttel szemben. És itt most nem a pártokról szólt elsődlegesen a választás, hanem a jelöltekről, és itt a pártok képesek voltak a közös jelölt állítás okán lemondani az önreprezentációról. De a parlamenti választásokon nem ez lesz a helyzet.
Mit kell ön szerint a Fidesznek levonnia az önkormányzati választások tanulságaként?
Hát az egyik az, hogy kicsit egy ilyen déjà vu érzés van az emberben. Én 2002-ben én sem számítottam arra, hogy a Fidesz elveszíti a választást. Valószínűleg nem mindenhol vették, független attól, hogy magas mobilizációs kapacitás mutatott a Fidesz. Nem mindenhol vették komolyan azt, hogy létezik egy olyan forgatókönyv, hogy a DK-s szavazó és a Jobbik szavazó közötti szembenállás, ellentét, esetleg undort felülírja a kormány, vagy az adott kormánypárti polgármester leváltásának az igénye. Ezt azért kellett volna kalkulálni, mint lehetséges forgatókönyvet.
Mi képes legyőzni egy DK-s és Jobbikos közötti undort, hogy egy helyi polgármestert, aki nem a nagy politikában dolgozik, azt képes legyen leváltani?
Valószínűleg az, hogy az adott helyi politikus az rendkívüli módon ellenszenves, túlságosan azt hiszi, hogy spáhi birtokként kezelheti a rábízott vagyont, és ennek megfelelően is viselkedik. Tehát pont azokat az értékeket, amelyeket egy polgári, konzervatív, keresztény kormány sugal, azokat az értékeket elfelejti, és nem szimpatikus módon viselkedik, mint a hatalom birtokosa. Túlságosan, látványosan hagyja figyelmen kívül más szempontokat, érdekeket, a helyi közösségnek a dolgai. Tehát valószínűleg ezek is benne voltak.
De számtalan ellenpélda van, ahol a politikus egyszerűen nem ilyen, amit most ön körülírt, és mégis megbukott.
Hát ott valószínűleg van egy irracionális faktor, ez az érzelmi lázadás, amit én ennek tudok be. Vagyis, hogy úgy elegük lett az embereknek, akik ott a kormányzattal szembe szavaztak.
A nagy politikából? A retorikából? Miből?
Mind a kettőből. Én azt gondolom, hogy lehet, hogyha a helyi politikus nem is indokolta volna a leváltását, de az a hangulat, ami azt mondja, hogy nincs lehetőség a változtatásra, semmi esélyed nincsen, maradj otthon, húzd be a füledet, farkadat, mert ezt így tudod túlélni a dolgokat, ebből lehetett elege az emberek egy részének.
Mit gondol, mivel megy neki a Fidesz a következő választásoknak, most, hogy látta az Európai Parlament, látta az önkormányzatit, de a párt az nem szerzett kevesebb szavazatot, egyben van.
Ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Tehát szerintem az, hogy a párt egyben van, azt kell végig gondolnia, hogy ez mire elegendő. Ez elegendő-e arra, hogy egyedül megnyerje a választásokat, tehát egyedül tudjon kormányt alakítani, vagy az elbizonytalanodott szavazókat kell magához hozni. Azért én most nem vagyok még benne a választás szociológiában olyan mértékben, mint ahogyan korábban benne voltam, tehát nem tudom azt megmondani, hogy a Fideszhez odapártolt szavazók, például Jobbikos szavazók, akik éppen a Jobbik átalakulása okán szerettek volna megmaradni egy olyan pártnál, amelyik az ő értékeiket a nemzeti elkötelezettségtől kezdve a határon túli magyarok szempontjain keresztül a radikális, időnként radikális nemzeti felhangokat is képviselik, hogy azok ott maradnak-e a Fidesznél. Tehát ők voltak azok, akik gyakorlatilag stabilizálták és stabilizálják a Fidesz támogatottságát. Ezeken kívül még meg kell próbálni elhozni bizonytalan szavazókat, és ezzel megerősíteni a pártnak a stratégiáját, de szerintem döntően az fogja eldönteni ezt a kérdést, hogy az ellenzéki oldalon összeáll ez az egységes ellenzéki lista, és egy jelölt a kormánypárti jelölttel szemben, és egy lista a kormánypárti listával szemben, vagy nem, mert hogyha igen, akkor azt gondolom, hogy egy alapvetően más stratégiát kell kidolgozni.
Hosszú idő után először a Fidesz fogja az ellenzéket figyelni, és nem az ellenzék a Fideszt? Megváltozik szerintem, a politika követési logikája?
Szerintem ez a helyzet fog előállni, mert ez a mostani önkormányzati választások, meg néhány időközi választásra azt bizonyította, hogy van tiltakozó potenciál a társadalomban, és hogyha ezt az ellenzék jól tereli, akkor ez veszélyes lehet a kormányzati pozíciók megtartására.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Stumpf István egyetemi tanár volt, alkotmánybíró volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.